Utcafront. A Klubrádió építészeti műsora.
Egy fura japán, a Pritzker díjas építész Isozaki Arata életművéről beszélgetünk Szilveszter Ádámmal. Újpest egyik brendje a szecessziós víztorony, a történetéről Kelecsényi Kristóf mesél. Lakótelepi mustra Torma Tamással a Békesmegyeri Ófalu mellé felhúzott Zsirai utcában látogatunk. Gyár állott, s most kőhalom? Ehelyett számos elhagyott ipari épületből lehet ismét hasznos tereket létrehozni. Innováció, kreativitás és kultúrára érzékeny tulajdonos E3-asról beszélgetünk Varga Piroska építész műemlékvédelmi szakmérnökkel. A Chicago, Budapest különös negyede, ahol a szobakonyhák világa mellett a művészet és a nagypolgári életforma is otthonra talált olykor. Fürdős Zsanett festi fele városrész miniatűr portréját. A Goldberger feltámad, mármint az egykor világhírű textilgyár üzemi épületébe lehel életet egy kreatív IT-s csapat. Mindenről Kozár Alexandra tudósít.
Városi tükör.
Többen mondják azt, hogy a japán és a magyar kultúra két összekötő eleme a zene, Kodály főleg, és az építészet, ami meg azért nem különleges dolog, mert ha zene, akkor építészet is, mert az építészet és a zene, mint tudjuk, nem más az építészet, mint a megfagyott zene. Tényleg van kapcsolat, úgyhogy én most külön örülök, hogy Szilveszter Ádám, Isozaki Arata japán építészről fog beszélni. Szia Ádám!
Nyilván
ő is Pritzker díjas, mert ezt a sorozatot igen, most úgy kezdted, hogy sorba veszed a Pritzker díjas híres építészeket. Ő nemrég halt meg, ugye?
22-ben, igen.
Igen.
És érdekes módon 19-ben kapott Pritzker díjat.
Akkor az egy életműdíj.
Biztos az, de nem értem, mert én már 70-ben adtam volna neki. Mert ezt is annyira szerettük, ez egy nagyon jó
igen?
építés. Egy nagyon jó építés.
Ő is a világban sok helyen épített, Berlinben is, a Potsdamer Strassen, azt tudom.
Igen, arról is fogok beszélni.
Vagy a Potsdamer Placon, bocsánat.
Mellette.
Igen. Jó, igen. Arról is, hát akkor...
Én három dolgotról beszélnék, mert én mind a hároma voltam.
Isozaki Arata, a igen, japán építész neve.
Igen, tehát ő 91 éves korában halt meg, és hát a világ minden táján épített. Én háromról beszélnék, az egyik, amit nagyon szeretek, az a 92-es barcelonai olimpia színhelye. Uh-huh. Az fönn van a Zsidóhegyen, a Montjuïcon. A Montjuïcnak nagyon érdekes, van egy szakadék a tenger felé, és van egy nagy platója, ami enyhén süllyed, és ezt gyönyörűen rendezték be. És vannak ilyen hatalmas nagy az esésvonalra merülegesen vízesések, árkok, és az első árok után van balra, ha az ebben lefelé néz a háttal a stadionnak, egy gyönyörű sportcsarnoknak. Mm-hmm. Ezt tervezte őt. Ez a Szent György palota, sportpalota. Ez egy olyan épület, ami téglapalaprajzú, minden ilyen szokott lenni, és ezt úgy építették meg, hogy a négy sarkára 40 fokos szögbe elfelejtve íves tartókat helyeztek el, és csináltak egy olyan keretet, ami ha az íves tartó abba a pozícióba jut, hogy a legmagasabb ponton tudj támaszt adni, akkor egy keretet lesz merevítve. És ezt egyszer emelték be.
Aha, tehát magát ezt a boltíves szerkezetet?
Nem bolti, mert ez egyes a piszkafák, ugye, acélból.
Igen.
De nagy méretű, ugye, nagy sport.
Na de ívesek, nem?
Ívesek, de csak félkör íves.
Igen, középjére írva.
Igen, és akkor és ott van egy keret.
Értem, és oda támaszkodik.
És arra támaszkodik, és nem tud leesni.
Tehát önzáró.
Önzáró, és akkor vannak ilyen szarú elemek, amik aztán kiadják ezt a hengerfelületet, aztán a tetején van egy enyhebb hajlású, hogy a vizet levigye egy ilyen puha formájú tetőzet. Ezen kívül a sarkon állnak, van egy kerete még, és erre van betéve a nagy tér felől elérhetően a bejárat. És az a szép, hogy előtte van egy fantasztikus szoborzat, ez a Telefonica nevű szobor, Santiago Calatrava tervezte. Nagyon szép a ház. A másik, amit nagyon szeretek, az közel van ehhez, a Kasa Fórum. Erről már beszéltem.
Igen.
Az régen egy textilmű volt, amit tulajdonképpen férfi ruházatot adott konfekciót, és ezt megvette a Kasa Fórum, ugye az ottani OTP, és nagyon alkalmas ez az építmény arra nagy összefüggő termében a szabászat kapta meg a helyét, ott összefüggő is, és azokat készítik a helyébe kisebb tárlatokat, művészetet tudnak adni. Van, ahol abszolút ingyen megtekinthető. Na most ezt, mikor megvették, akkor látszott, hogy meg kéne közelíteni. Ez egyébként a világkiállítás területével határosan egy hegyre menő út másik oldalon, egy elég széles járda van ott, és azt csinálták, hogy én ezt nem tudom, hogy tudták ezt megcsinálni, hogy aláépítettek egy pincét. Uh-huh. A nagy beterjedelő épületnek, és ez le kell tudni jutni a járdaszintről. Ráadásul egy saját parkolója is van, ami a másik oldalon a parkba van telepítve, és onnan át kell jönni a laguton, a fölfelé menő út alatt. Most ezt úgy oldotta meg ez a zseniális ember, hogy csinált egy fehér burkolattal megcsinált építményt, ami le van sűjjesz a pinceszintre, ide egy mozgó lépcső érkezik, és azt mondja, ne ázzon meg, az le van fedve. De üveglemezekkel van lefedve, aminek a tartója két, mint egy fa volna, kortonacélban megcsinált ágas-bogas. Nagyon szép építmény. Uh-huh. És mellette van egy lift is, aki a parkolóba jön át, az alagútba úgy tud följönni. És ezek után pedig van egy nagyon szép áttekinthető előcsarnok, ami egyébként már egy kiállítás, mert mindig propagálja, hogy mit néztek meg ma a gyerekek, meg egy nagyon jó büfé van, meg könyvtár van, és onnan meg egy mozgó lépcső föl.
Fölfelé.
Ez gyönyörű. A harmadik az Berlinben van.
Igen.
Ez a Potsdamer Platz melletti Debis telepítésnél, ott már beszéltem a Renzo Piano házról.
Igen.
És ebben párhuzamosan található a peremen egy olyan épület, ami két nagy traktus, egy hosszában átmenő távolságtartó udvarra, amire merülegesen vannak még áttörések, összefüggő nagy vonulat. És hát méltó a Renzo Piano mellett, de nem veszi át azt a homlati burkolatot, amit mindenkinek.
Amit, igen.
Hanem itt oszlopok vannak, amik kicsit konzolosan kidőlnek, tehát a homlokzat a földszintes képest előlép, és ott az ablakok parapetje az egy ilyen vöröses színű tégla.
No, hát akkor még egyszer Isozaki Arata japán építész munkáiról beszélt Szilveszter Ádám, és akkor menjünk tovább még, ha vannak Pritzker díjasok, de gondolom vannak bőven. A következő héten köszönöm szépen. Budapesti séta. Hamarosan részletesen fogunk beszélni ebben a műsorban az ipari műemlékekről, azoknak a kezeléséről, de ezt megelőzően szinte felvezető programként ajánlkozik az, amit Kelecsényi Kristóf építészet történész ajánlott. Most nekem szervusz Kristóf, hogy egy ilyen fantasztikus épület, mint az újpesti víztorony, ami egy műremek, ha úgy tetszik, hogy ennek a történetébe fogsz beavatni bennünket. Annyi személyes kötődésem van, hogy az én nagynéném családjával abban az utcában lakott, ami pont oda futott ki a víztoronyhoz, csak akkor még ilyen földszintes kis pici nyomorult házak voltak ott, ma meg már ott virágzik a modern lakótelepi élet. De hát megmaradt, hála jó Istennek, megőrizték. Pedig el akarták bontani, nem?
Hát, ha el is akarták, az a gátja volt mindenképpen, hogy 2003-ig ez egyébként üzemelt, ez a víztorony. Akkor szüntették meg a fővárosi vízművek, akkor szüntette meg a használatát, és egyúttal és hálégnek ugyanabban az évben műemlék is lett a torony, uh-huh. Ami egyébként ugye 1911-12-ben épült meg, és eredeti funkciója szerint, ugyebár az újpesti vízellátást volt hivatott biztosítani. Ugye Újpest egy síkvidék nagyjából, úgyhogy a víztorony alkalmazása az a víznyomás biztosítása miatt feltétlenül szükséges volt. És másrészt ugye a víztoronynak van egy víztározó szerepe is, tehát ugye a kutakból jövő víz, a kutakból kinyerhető vizet ugye valahol tárolni is kell, amit nem fogyasztanak el, és ugyanis a fogyasztás ingadozik, ezért kellenek ugye a víztározók, ahonnan adott esetben a nagyobb fogyasztás megfedezhető. Úgyhogy tulajdonképpen ennek a víztoronynak kettős szerepe van, sőt még a tűzoltóság is aspirált rá, hogy majd onnan nézi a tüzeket, de ez végül egyébként azt hiszem nem valósult meg. És hát ez egy nagyon izgalmas épület szerkezeti szempontból is, mert hogy hát egy századfordulós, ha úgy tetszik, szecessziós ihletettségű épület, és a szerkezetében az a nagy izgalom, hogy amíg az alsó része az egy téglából falazott, nagyon klasszikus, hogy mondjam, tömörebb rész, ugye lent 1,8 méter vastagok a falai. Addig ugye a felső részen, ez az 1,8 méter a tartály mellett, ugye egy hatalmas vastartály van benne ott, ahol kitestesedik, ott mindössze 12 cm, ami hát még, még válaszfalnak is ugye keskeny, és ez a 12 cm ez úgy tudott létrejönni, hogy ez egy vasbeton, korai vasbeton szerkezet, amit a Mihály Lich Győző nevű, ugye nemféle korabeli ipari épület, vagy hídépítésben magát kitüntetett mérnöknek a tervei nyomán készült el így, 12 cm vasbeton, és a fagy ellen, ugye, amit a téli időszakban érthetünk, pedig még az ott az érdekesség, hogy 5 centi parafa bélést kapott ez a, ez a fal, az volt a hőszigetelés tulajdonképpen, így biztosították azt, hogy nehogy véletlenül a vastartályban lévő víz befagyjon. És utána ezt az egészet pedig egy Dümmerling Ödön nevű építész öltöztette föl, ő volt az, aki kitalálta, hogy milyen legyen, hát nem csak ennek a víztoronynak, hanem az egész vízműnek, az igazgatósági épületnek, a szivattyúháznak, amik romosan még mindig megvannak ott Újpesten a víztoronytól távol, hogy milyen legyen a kinézete. És hát ugye ő pedig a gyakorlatilag itt a századforduló irányzatainak ugye egy olyan változatát hozta itt létre, ahol hát ugye inkább a történeti formáknak az ilyen kicsit groteszk felnagyítása, vagy épp lekicsinyítése, a nagyon egyszerű geometriai formákra való redukálása az, amivel végül is eléri azt az összképet, ahogy ez a torony kinéz, amivel kapcsolatban világos volt, hogy ez azért ennek a nagyon sík és lapos Újpestnek hamar egy szimbólumává fog válni, úgyhogy ilyen igénnyel is tervezték meg.
És hát tegyük hozzá, hogy önálló város volt még bőven, az 53-ig saját közigazgatási területtel rendelkező önálló város Újpest, és nagyon fontos volt, hogy egy ilyen emblematikus épülete van, a másik pedig, amiről már korábban beszéltél, ugye az újpesti városháza, ami szintén egy, hát azt hiszem, egy szecessziós csoda, és a mai napig egy komoly nagy érték, és szintén brendje a kerületnek, mert ma már csak kerületről van szó. Hogyan építhették ezt meg azért? Micsoda hatalmas feladat volt jó a századforduló környékén ezt a vastartályt ebbe a magasságba fölvinni, stabilizálni? Vannak erről valamiféle dokumentumok?
Hát a legnagyobb dokumentum, hogy a Mihály Lich Győző maga írja le egy 4-5 oldalas cikkben a Magyar Mérnök és Építész Egylet közlönyében, hogy hogyan zajlott ez az építkezés, és ott bizony egy 8-10 fotót közöl az építkezésről, ahol látható, hát olyan jellegű fotó, mint amit úgy jól ismerünk, azt a képet, ahogy ott New Yorkban a munkások falakoznak, ugye azon a egyik felkortőzésen, hát itt is hasonló képek vannak, hogy ott ilyen semmi kis állványok egyensúlyoznak az építőmunkások, és hát ugye ez a vastartály természetesen elemekben, ilyen szegmensekben került oda föl, és akkor ott fönt a helyszínen kellett összeszegecselni, összeforrasztani, ezt azért egyben lehetett fölvinni, de egy masszív faállványzat készült aztán a külső munkákhoz, tehát igen, azért ezt...
Az egy bravúr
nem
volt.
Nagy nehézséget, ez egy bravúr volt, és ha már említetted ugye a főváros meg Újpest viszonyát, hogy igen, ugye önálló város volt. Olyannyira, hogy a fővárosi vízművek ajánlkozott akkor már, hogy ők megcsinálják ezt az újpesti vízműt, de ezt annyira nem akarták az újpestiek, hogy kérlek szépen belga pénzt hoztak, egy lízsvi cég, egy belga cég volt az, aki alapított egy magyar részvénytársaságot, az Ister Magyar Vízmű RT-t, és ez az RT volt tulajdonképpen, ami hát aztán nem tudom, hogy 49-50-ben, amikor államosítják, akkor már a belga pénz az hol volt belőle, hogy volt-e még benne vagy sem, de az alapításkor azt a 2 millió koronás tőkét, az bizony belgák hozták ide, és hát aztán voltak is egyébként a használva vétel körül mindenféle problémák, hogy itt nem volt elég jó a víz, nem volt elég tiszta, és akkor persze előjöttek ezek az újságcikkekből kiolvashatóan, előjöttek ezek a kis nemzetközi ellentétek is ebből, hogy hát igen, bizony a fővárosnak a jó kis magyar vízművét kellett volna megbízni ezzel, és nem őket. De hát végül is ugye ez lett a döntés, és ilyen módon jött létre ez a víztorony. 1912 nyarán indult meg a szolgáltatás, és egyébként abban tekintetben még nagyon előrelátók voltak, hogy ugye akkor ért el a 60 000 lakost Újpest, városa, és az egész vízümet a 100 000 lakosra tervezték.
Bölcsen.
Tehát ugye azért ez azért is bölcs volt, mert egyébként az ipart is, ugye ez a vízmű szolgálta ki, ugye hát az ipari vízhasználat is egészen nagy mértéket öltött egy olyan városban, ami hát az iparáról híres, vagy hát volt híres, ugye ebben az időszakban mindenképpen.
Kelecsényi Kristóf, nagyon köszönöm, szervusz, minden jót, jövő héten találkozunk.
Szervusz.
Perspektíva.
Lehet, hogy meglepő lesz, de következik a lakótelep szága, mert hogy ritkán foglalkozunk a lakótelep építéssel. 50 pluszos, igen. Szervusz, Torma Tamás, építészet kritikus, az Egy Hely blog szerzője. Üdvözlöm, mert hát ugye Kelenföldön már érintetted a lakótelepeket. Igen. Meg beszéltünk ugye, mikor a Békásmehéri Ófaluról volt szó, hogy ugye az a házgyár, ami aztán később a Szentendrei úton van, az késve épül meg, ezért épül későn a Békásmehéri.
A Kelenföldnek az eleje az kísérleti.
Igen,
nem
igen.
is panel, még a legelső
az nem is, panelek
voltak, illetve nem azt hiszem, azt ilyen zsalúz.
És akkor utána, amikor megvesszük a Szovjetuniótól a házgyárat, ugye, igen. Mert alapvetően ez onnan jön a technológia.
Igen, de ez is állítólag bonyolult, tehát mindenképpen egy lebutított konstrukció volt. Szovjet stílus vagy megoldások, de az egyik házgyár az dán felszerelést vásárolt.
Tehát maga a panelek előállítása,
igen,
az már akkor igen.
Nyugati gépekkel. Ezt nem tudom, hogy a második az talán pont valahol Kelenföldön, Budafoki úton, nem tudom, hol nyílt a második. De ezt az elsőt, mármint hogy a Békásmegyerit is innen a Szentendrei útról ez az egyes házgyár látta a panelekkel, és akkor már abszolút dübörgött. Tulajdonképpen a panelépítésnek már a második felében vagyunk, mert Békásmegyeren először a Duna felőli oldalon kezdtek el építkezni,
és utána mennek át a hegyre.
Jött ez a bizonyos, ami érintkezik a hegyfaluval, és ahogy már korábban is volt szó, ott az Ezüsthegy utcánál le is bontottak egy fél utcát, tehát az Ezüsthegy utcának igen. az Ófalu egyik oldalát, meg egy másik utcát is. Tehát tulajdonképpen ott találkozik, egymást nézi pontosabban ez a két teljesen.
Most, hogy utcáról beszélsz, stílus. Ugye az egész lakótelep építésnek a civil ember számára az egyik megfejthetetlen dolga az volt, hogy nincs utca. Igen. A hagyományos értelemben utca megszűnik, szét vannak szorva a házak, terecskék, van. Terek, átjárók vannak, el vannak forgatva egymástól, igen. egy rendezetlenségnek tűnik, pedig ebben van logika.
Igen, hát... aki kívülállóként érkezik, az elveszik.
Először is címeket nem lehet megtalálni.
Jóval később, tehát 40-50 évvel később jöttek el ezek a panel felújítási programok, és abban már bizonyos helyeken, de szerepelt, kiemelt helyen szerepelt az, hogy óriási számok legyenek a igen, házfalán, igen. vagy szimbólumok legyenek a házfalán, amiről be lehet azonosítani, hogy most hol vagyunk. Tehát a mostani választott utcánk, amit kipécéztem, az a Zsigray Miklós utca. Ez például Ellalakban megy ezen a nyugati békásmegyeri, tehát az uh-huh. újabb 78-79 után kezdtek el építeni. Ellalakban megy ennek a lakótelepi övezetnek a közepén.
Ellalakban.
De ugyanakkor semmiféle utcalogika nincs, egy. Kettő, hogy amikor már hozzászoknál, hogy ez most akkor a Zsigray az ilyen házakból áll, nevezetesen, hogy átjárós házak, tehát a bejáratok mindig az átjáróban igen. vannak, és egy kicsit ilyen cikcakban így ugrál minden tömb. De egy emeleten ebben a szakaszban, ugye ezek 10 emeletesek, két irányba megy a lift központi házból, két irányba megy a folyosó, és mindenhol 10-10 lakás. Nagyjából ezek a szokásos több változat van, de 50 négyzetméter körüliek ezek a házak.
Már a lakások?
A lakások, igen. A másik viszont, és ezek mind erkélyes lakások, egyik oldalra, másik oldalra néz, ha tényleg ezek... Van egy másik fajta tömb, ahol az erkélyek az oldalára vannak koncentrálva, vagy a belső oldalra, tehát ha nevezhetjük utcának azt, ami ott megy, tehát autóút van, ott egyáltalán nincsenek erkélyek ezen a hatalmas 10 emeletes fronton, a és nem van egy ilyen nagyon furcsa, hát a ház agyonnyomja méretű kapubejáró, ami legalább azt kiemeli, hogy hol a kapu. Hát már ott a Kelenföldön is tulajdonképpen erről volt szó, hogy mi volt ennek az értelme, mármint, hogy a lakásokban miért kicsik a konyhák, meg...
Hát mert egy új életformára tervezik
egy,
már, ugye...
Egy csomó mindenben hatalmas előrelépés volt. Tehát
hát komfortban mindenképpen.
Szobakomfortokat bontottak le.
Persze.
De ugyanakkor hát később értelemben az is irányminőségben készültek el, tehát még fölújítva is, ez ilyen helyjel közel, itt azt nem volt még ebben az utcában ez az energiatakarékos felújítás, de hát azért a WC-be halljuk a többieket, fölszáll a cigarettafüst.
Igen, nem jó a szigetelés, hogyha utólag kellett megcsinálni a
homlokzati szigeteléseket. Ugyanakkor viszont mondjuk a magyar lakás átlag azért ettől jelentősen magasabbra került. De bocsánat, még annyit nem mondtam el, hogy ki ez a Zsigray Miklós. Ez
akkor
egy
nyelvész, még a végére.
És semmi köze nincs. Természetesen ez is lakótelepi jellemző. Tehát van egy emléktáblája, de nem itt, mert ő a Bimbó utcából lakott.
Ott viszont nincs lakótelep, hála jó Istennek. Torma Tamás, köszönöm.
Én is köszönöm.
Magas lesen.
Most mondok néhány épületet, és akkor rögtön a hallgató tudja, hogy körülbelül miről beszélünk. Mondjuk a 8. kerületben a kesztyűgyár, vagy az operaműhely, erről már volt szó nálunk, vagy az OZD, vagy most nem megyek tovább, tehát ebből azért körvonalazódik nagyjából, hogy olyan ipari épületeink vannak, és a világon mindenütt, amelyek azért megőrzendők például az utókornak, és talán még műemléki szempontból is figyelemre méltóak. Ez abban az országban, ahol a műemléki intézményrendszert a kormány totál felszámolta, különösen érzékeny és érdekes kérdés. Nem véletlen, hogy ebben a műsorban is sokszor visszatértünk rá, de ugyanezt történik sok szakmai körben. Például a Kortárs Építészeti Központban múlt héten volt egy erről szóló beszélgetés. Ennek egyik érisztelője Varga Piroska építész, műemlékvédelmi szakember itt van a stúdióban. Jó napot, köszönöm, hogy eljött.
Köszönöm szépen a meghívást.
Van-e valamiféle szakmai kánon arra nézve, hogy mikor és miért tekintünk egy ipari épületet mondjuk műemléknek vagy védettnek?
Egyértelműen egy kánonunk nincsen.
Nincsen.
Tehát ezek egyedi értékvédelmi eljárások alapján történhetnek meg, és maga a műemléki törvényünk és rendszerünk se nagyon tudja kategorizálni magát ezeket az örökségeket. Vannak természetesen már elfogadott örökségeink, ezek inkább régebbi, középkori, vagy előtti, tehát a miskolci üveghuta, vagy egy régi malmok, ezeknek a védése szerintem egyértelműbb. Az, hogy hogyan használjuk meg, ki kezeli őket, ez is szintén egy kérdés, de talán egyértelműbb. És hát minél közelebb kerülünk a mai korhoz, és azért jó pár ipari strukturális váltáson átestünk, mondjuk talán legközelebbi az 1970-es évek, meg utána a privatizáció környéke, ahol nagyon-nagyon sok területünk maradt üresen, és itt nem is az újrahasznosítása talán a legfélelmetesebb, bár a bontás is felmerül, hanem az, hogy eladják Ócskavasnak. Uh-huh. Tehát, hogy ezek annyira sok esetben szegregált és társadalmilag nehéz régiókban vannak, hogy nagyon más problémákkal küzdünk. Úgyhogy, ha nagyon messziről nézzük, az egyik nehéz kérdés, hogy ez szerintem sok területen nem nézhető csak építészeti kérdésként, mert egy olyan komplex társadalmi, közgazdaságtani és szociológiai kérdésekkel együtt tudjuk kezelni, ami tehát, hogy az építész ott egyedül esélytelen. De ha kicsit mondjuk magának a ipari örökségnek a itthoni múltjáról beszélünk, azért alakult elég speciálisan, mert igazából sose tartozott sehova. Egy nagyon rövid ideig a Műemlékvédelmi Központ, ma már nagyon sokszor foglalkozott vele, itt indult annó egy ózdi projekt is, ennek szerintem nagyon jó eredményei vannak, beépült később a kultúrgyárba is, nagyon fontos irodalommal is foglalkoztak, és ott egyszer csak hirtelen megállt, ennek az okát én nem tudom, és utána valamiért a Műszaki Múzeum vette át, ennek szerintem inkább ilyen személyi oka volt, hogy ott volt egy lelkes múzeumvezető, aki ezt fontosnak gondolta, de azért ő egy múzeológus volt, és ezáltal inkább átterelődött a figyelem a tárgyakra, és egy ilyen klasszikus a múzeumi védelem szemlélet alakult ki, ami eleve egy épületnél már kérdéses, hogy tudunk-e klasszikusan restaurálni, védeni, és hát ennél a témakörnél meg végképp. Tehát igazából se rendszerünk nincsen arról, tehát adatbázisunk sincs, kísérletek vannak, de nincs egy, hogy egyáltalán miről beszélünk, vagy hány épületről, vagy egyáltalán mik a potenciális épületek. De utána eszközünk sincsen igazából, hogy ezeket hogyan... Van pár szakértő, aki csinált ilyen értékvédelmet, én, de azt gondolom, hogy minden esetben egyedi megoldás van, de nincsenek ilyen főbb nyomvonalak, és ez szerintem nehezíti is az önkormányzatoknak és a felhasználóknak a helyzetét, mert nagyon távoli mintaprojekteket tudnak csak megismerni, amire könnyű azt mondani, hogy hát ez itthon nem működik, miközben
működik.
Működhetne, igen. Csak nem, mert nincsenek elég jól adaptálva ezek a dolgok.
Igen, azért mondtam, az elején például kezdőgyárat, ami ugye egy közösségi ház, egy művörödési és egy közösségi épület lett, vagy éppen az opera műhely házát, amelyik az tényleg klasszikusan, hála jó Istennek, az építészek is meglátták benne azt a lehetőséget, hogy igen, egy ilyen nagyon speciális kulturális művészeti tevékenységnek milyen nagyszerű helyet lehet egy egykori MÁV járműjavítóból, ebből csarnokból készíteni, de ez inkább fehér holló. Nem hallgathatom el nyilvánvaló napjaink botrányát, hogy ugye Bátonyi Péter kormányfőtanácsost azért rúgták ki, mert az egy tévéműsorban azokat a példákat említette, amelyek a leginkább rámutatnak arra, hogy ez a kormány milyen lazán kezeli a műemlék fogalmat, tehát a Klián laktanyának, vagy az Agrárminisztériumnak a brutális bontása, átépítése rámvilágított arra, hogy a nyers profitszerzés vezérli a kormányzatot, tehát minden akadályt, ami a magánberuházások előtt áll, és mondjuk műemléki problémákkal kéne küzdeni, egyszerűen törvényi módosításokkal lebontanak és leépítenek. Talán az ipari emléknek is alkalmas épületekre nem vadászik annyira a beruházó és az oligarcha.
Nehezebb probléma, túl sok problémát
igen, de a Hengermalom nagyon jó példa erre. Igen. Tehát ott a tulajdonos az egy missziót vállalt, és azt mondta, hogy akkor ezt nem bontjuk, ide nem irodaház jön, hanem ide legyen megálmodva az a kulturális élet, amit aztán az ehhez értő emberek most próbálgatnak, és nagyon jól alakul, úgy látom.
Igen, szerencsére több ilyen projektet is ismerünk, ahol valaki felismer egy helyben egy potenciált, és kezd ez a szemlélet is megvalósulni, ami a Hengermalomnál is szerintem egy zseniális dolog. Amit én még kiemelnék, az az Ajkai Kripton gyár.
Arra én még nem hallottam.
Uh-huh. Az meg az a Veszprémi LKF keretében kapott támogatást, és mindkét projektnél szerintem az a nagyon jó meglátás, hogy nem tudjuk feltétlenül sem az értékét teljes körülön, de sem az, hogy mire tudnánk azon a helyen ezt az épületet felhasználni. És lehet, hogy költségvetésünk sincs arra, hogy itt mi átolt szettünk, végig csináljunk valamit, viszont az ilyen, pont ahogy a jól értem, a Hengermalomnál jól is jött ez a kenyéralanak a kelesztő projektek, pont arra jók, hogy minimális investálással, ez mondjuk a kriptongyárnál alapállagvédelmet jelentett, mondjuk minimális vizes blokk, tehát ilyen kiszolgáló részek elkészüljenek, elkezdték használni az épületeket, és mérni, hogy hogyan reagál erre a közönség. Tényleg jön-e a közönség? Kiderült, hogy sokkal többen jönnek a kelesztőn, és elkezdték meginterjúvolni akár a befektetőket, hogy ki mit érdekelne, és ezáltal egy hosszabb távú ciklust tudnak kiépíteni. Lehet, hogy közben finanszírozási, sőt biztos, hogy finanszírozási forrásokat is meg tudnak szólítani, és szerintem ez egy nagyon jó gondolkodásmód, és igazából a Ruhr-vidéki Zollverein is így készült, ha nem volt ennyire tudatos, hogy egy művész lépett oda először is kezdte el használni, tehát hogy ne az legyen a vágyunk, hogy egyből tudjuk a végleges megoldást, és több milliárddal rendelkezünk, mert sok projektnél azt látom, hogy ez akár az akadály, hiszen nem rendelkezünk több milliárddal, meg nem tudjuk már az jó választ, de valahol meg befagyás is, hogy eldöntöttünk valamit, hogy mi mindenképp például Ózra visszük a filmarchívumot, uh-huh. és közben lehet, hogy erről társadalmi vitát kéne nyitnunk, hogy jó-e vagy nem, uh-huh. és hogyha a projektet ki tudjuk ilyen szinten nyitni, de nem csak beszélgetünk, hanem tényleg tettekben ott megpróbáljuk, és ott beszélgetünk, ezek szerintem nagyon jó lehetőségek, és sokkal könnyebb finanszírozást is szerezni, ezt azért emelem ki, mert a ipari projekteknél tényleg nagyon sokszor az első válasz, de hát nagyon sok pénz kell. Erre például a Hengermalom egy zseniális megoldás, amit nem véletlenül, hogy nagyon jó, hogy az építészek is behívták a Vajót, aki pont ezekben a pop-up eseményekben nagyon erős, hogy ezeket hogy kell, akár low budgetten nagyon egyszerűen megcsinálni.
És lépésről lépésre is fokozatosan, és nem nekiesve is, mit tudom.
És mondom, az Ajka is egy nagyon jó példa, ami mondjuk egy kicsit nagyobb összeggel indult, mert egy LKF mögötte, de ott se volt sose cél az, hogy egyből a házat megcsinálják, hiszen kérdés volt, hogy mire csináljuk meg.
Igen.
Jó.
Van egy másik példa, a műsorunk végén majd Kozár Alexandra beszélni fog a Goldberg textilgyár hasznosításáról, ahol egy ilyen coworking létesült, ami egy zseniális dolog, de az is így történt, ott egy hatalmas csarnok, vasdarabok, ide jön egy ingatlanos, hú, hát akkor ezt takarítsuk el, milyen jó kis ízét lehetne ide építeni, bérházat, vagy akármi, bérházat, nem építenek bérházat, társasházat, meg stb. Ehelyett bemennek kreatív emberek, és elkezdik megálmodni, hogy ide mi minden lenne. Miért megy be a közönség szívesen, mert azt említette, hogy a Hengermalomnál is ez derült ki. Mi a vonz, egy feeling?
Hát szerintem...
Retro?
Szerintem alapból a feeling, tehát mondjuk építészként, művészként én azt tudom mondani, hogy ezeknek a tereknek a világa az tényleg nagyon inspiráló. A helyiek szerintem a történet miatt, tehát ez Ózdon is igazolható, hogy még azért mindenkinek valaki dolgozott ott, és nagyon érdekli, hogy mi történik ott, és akár nosztalgiázik is, a Rudvidék is amúgy erre épít, hogy ott szólítja meg az embereket. Meg szerintem van egy egyszerű kíváncsiság, tehát az emberi kíváncsiság az egy nagyon inspiráló dolog, hogy például a Hengermalomnál, hogy mik lehetnek ezek a nagyon... Én amúgy konkrétan gyerekként nekem a körszálló volt egy ilyen állandó izgalom, pedig nem, akkor még nem építészként, hogy milyen lehet egy körépület, hogy akkor a szobák is tortaformájúak. Tehát, hogy szerintem ez a gyereki énünk azért mindig megmarad velünk, és ezekben azért ezek a nagy terek...
Nagyon hát igen, a Hengermalomnál az ember oda, és látja ezeket az irtozatos nagy tárlókat, magas basbeton őrületeket, és akkor...
Meg hát az elhagyatottság mondjuk egy inotai, vagy egy hatalmas területen, szerintem az is egy, nem véletlenül vannak ezek a, nem fog eszembe jutni, de ezek a elhagyatott épületeket látogató csoportok, akik, és hogyha ez egy kicsit rendezettebb körülmények között van, akkor még több embert megszólít. Tehát, hogy ezért is nehéz a felújításon mindig gondolkozni, mert ha teljesen elveszítjük szerintem ezeknek az elhagyatott báját, már egy másik közönségről beszélünk.
Ez a báj, ez nagyon összetett az ilyen ipari épületeknél, mert általában pláne, hogyha itt hosszú időn keresztül valami tényleges ipari tevékenység zajlott, ehhez egy speciális szubkultúra kapcsolódott. Az ott dolgozók kialakították a maguk belső világát, annak vannak hagyományai, emlékei, és nem csak a retro szinten, tehát nekem előttem van Bérébi László, zseniális dokumentumfilm rendező, egykori kollégám már sajnos meghalt, a Kis Amerika című filmje Ózdról.
Ismeri.
Aki ismeri, nálunk a filmklubban ment annak idején, a Klubrádióban, fantasztikus világot tárt föl a maga minden nyomorával és gyönyörűségével együtt, tehát hogy ezek ott maradnak a falakban? Tehát ez is vonzó?
Szerintem ez az ottaniaknak biztos, hogy vonzó, és ez még egyre kevésbé, de hát még van. Tehát Miskolcon és Ózdon is még vannak ezek a közösségek. Ha jól tudom, Ózdon konkrétan visszaállították a három műszaknak a jelzését, pont mikor elbontották a kilenc kéményt, ami azóta gyásznap. És építészetleg igen, miért tartsunk kilenc kéményt fönt, ami életveszélyes, stb. Ezek szimbólumok az embereknek. És szerintem itt jön a nehézsége és a szépsége az ipari örökségnek, hogy mint minden örökségnél, de itt tényleg nem csak az épületekről beszélünk, hanem kultúrákról, szubkultúrákról, aminek nagyon-nagyon a végét látjuk, mert hogy már nem működnek a bányák, nem működnek ezek a nagy területek, de még páran élnek és mesélnek, és megtartják a bányász ünnepeket. Erre én úgy látom, hogy lokálisan amúgy vannak nem feltétlenül építészet, hanem mondjuk antropológia is, vagy civil antropológiai alapon, vagy szociológiai alapon civil szervezek, akik próbálják ezeket az emlékeket őrizni, akár az oktatásba bevinni például az Észak-Kelet átjáró egyesület Miskolcon, de erre szerintem sokkal nagyobb hangsúlyt kéne fektetnünk, mert, és akkor itt visszakapcsolok, hogy miért összetett a kérdés, hogy itt szociológiai és társadalmi kérdéseket is szeretnénk megoldani, és hát csak úgy tudnánk ezeket a szegregációkat szerintem valamennyire megmozdítani, vagy integrálni, ahhoz őket egy meg kell érteni, és valahogy meg kell őket szólítani, és hogyha nem tekintjük az ő kultúrájukat kellően méltónak, meg nem ismerjük, akkor innentől kezdve a kommunikációnk szerintem elveszett, tehát hogy, és amúgy a történelmünk nagyon fontos része, tehát a folytonosság a saját identitásunkhoz is hozzátartozik, még ha a saját családunkhoz éppen nem is, de már szélesebb körbe biztos is. Másik oldalról tényleg nagyon sok épületről beszélünk, nagyon sok területről, biztos ezért kell ide szerintem olyan szakértelem, aki tud ebben skálázni, mert biztos, hogy nem őrizhető meg az összes ipari területünk, hiszen azért Magyarországon ott nehéz ipar túl volt tolva, most ez rossz kivezés, de hogy ez egy tudatos döntés volt, ami szintén a történelmünk része, de ezért biztos, hogy nincs szükségünk ennyi acélöntő csarnokra, hiszen ez egy nem egy racionális döntése volt akkor a Szovjetuniónak, és ezt kéne valahogy nagyon ügyesen, és ezért gondolom, hogy nem csak építészeti kérdés, nem. Hanem történeti, művészettörténeti, és már említett kulturális kérdés, amivel viszont beszélni kell együtt, és ezt építészként érzem, hogy másról gondolkodunk, és nagyon hasznosak, de hosszú idő, amíg egy szintre jutok, mondjuk egy történésszel olyan értelemben, hogy tényleg mindketten megnyugvó pontra jutunk, hogy mindketten megőriztük azt az értéket, ami szerintünk fontos.
Kicsit tágabb értelmezésben majd egy következő beszélgetésben ez megint kibontható. Egyáltalán, ami a múltunk, a mi belátható múltunk építészete, abban is találjuk meg azokat az értékeket, amiket nem kéne eldózerolni, hogy megint aktuális kifejezést használjak a műemlékvédelemről szólva. Nagyon köszönöm Varga Piroska építész műemlékvédelmi szakembernek, hogy megosztotta a gondolat. Két jó ötletet adott. Egyrészt az Ajkai projektet szeretnénk megismerni, másik szeretnénk az északkeleti átjáró csapatot Miskolcról, úgyhogy be fogjuk emelni őket a műsorba. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Szívesen adok hozzájuk elérhetőséget.
Utcafront.
A stúdióban ismét Fürdős Zsanett, szia, a Világ Budapest újságírója.
Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
És nemrég írtál a Chicagóról, hogy jutottál oda, hogy most erről a városnegyedről újraírjál?
Mindig is benne volt a fejemben, hogy van egy ilyen városnegyede Budapestnek, és tök érdekes a sztoria, de először én egyetemista koromban találkoztam vele, amikor Békés Pál regényét olvastam. Ez már egy jó 10-12 éve volt.
A gangregény. Hát igen, ő megörökítette azt a feelinget. Na de akkor a új generációknak mindig fel kell fedezni a régi dolgokat is. Miért is Chicago, mondjuk el?
Nagyon érdekes, hogy ennek a negyednek mindenkinek az van a fejében, hogy azért Chicago, mert ez egy nagyon lepukkant környék, és hogy itt nagyon nagy volt a bűnözés.
Ami igaz.
Igen, de valójában nem ezért lett Chicago, hanem elsősorban azért, mert hogy annyira gyorsan húzták fel, és annyira mértani pontossággal, mint az amerikai rokonát, a Chicagót, és ugyanúgy munkás emberek számára.
Így van, és ez lett a névadásnak az igazi oka, nem az pedig, hogy hát azért ezen a vidéken tényleg burjánzott a prostitúció, a bűnözés és minden egyéb.
Igen, és az volt az érdekes, hogy amikor így az 1900-as évek elején elnevezték Chicagónak, akkor már eleve a budapesti közönség meg a magyar lakosság tisztában volt az amerikai Chicagóval, hiszen rengeteget cikkeztek róla a sajtóban, úgyhogy egyáltalán nem volt nekik ez meglepő.
Igen, már mint az, hogy mi is az a Chicago, igen, hogy mi a hasonlóság. Igen. Ez egy hatalmas terület, a Dózsa-György út, Damjanich utca, Rottenbiller és a Rákóczi út határolt a területről van szó. Minden van benne, mint egy városban, minden a piactól kezdve saját szubkultúrája volt. Én egyébként a Murányi utcában laktam elég sokáig, úgyhogy belülről ismertem még az utóéletét, vagy hogy mondjam, 80-as évek. Építész életvileg mi az érdekes benne neked?
Az nagyon furcsa, hogy igazából én akárhányszor ott sétáltam, minden ház nagyon egyforma volt. És ez azért van, mert igazából sémák alapján építették fel, plusz nagyon gyorsan kellett elkészíteni, plusz még az is belejátszott, hogy itt nagyon olcsó lakásokat kellett előteremteni, hiszen az 1899-1898 körül járunk, amire ez elkészült, az építésre pedig azért indult, mert a millennium idején özönlettek a fővárosba a munkások, őket pedig el kellett szállásolni, és ez volt a legegyszerűbb megoldás, hogy a keleti pályaudvar mögött ott felhúzzanak egy ilyen negyedet, ezért ezek a nagyon klasszikus, maximum három emeletes házak, és az az érdekes benne, hogy nagyon sok ablakot látunk, ezek viszont egyetlen egy, tehát minden ablak mögött egy lakás van, szobakonyhás lakások, és jellemző volt, hogy 4-5 munkás osztozott egy lakáson, és kb. Vetésforgóban voltak ott, amikor ők műszakokban dolgoztak, mondjuk 2 munkás napközben aludt, a másik 2 megdolgozott, és amikor a másik már éjszakai műszakban volt, akkor váltották egymást.
És a tömbépítkezés, szintén ez a nagyon gyors és nagyon mérnöki tervezés párhuzamos utcákkal és párhuzamosan elhelyezett épületekkel, hogy ezek összeérnek. A belső udvarok általában olyanok, mint a cselédudvarok, szűkek, viszonylag sötétek, és a frontok egymáshoz vannak nyomva, tehát nincs belső kert általában, igen, hanem teljesen összesűrítik. Ez egy nagyon sűrű beépítés, ám de Chicago ide, Chicago oda, az a hatalmas ajándék, hogy ott van a Városliget, és mindig is ott volt, ami végül is egy plusz komfortérzetet adott az itt lakóknak. Mikor jártál utoljára úgy a házak között?
Hát, 2 éve.
Uh-huh. Mert hogy ennek az arculata olyan nagyon nem változott meg. Tehát a garai piac meg túl átépítésén kívül olyan nagyon nagy innovációt nem látni, ugye?
Nem, nem. Tehát, hogy nekem igazából ez a klasszikus budapesti városrészek, amik a belvárosban nagyon sokszor látunk omladozó épületeket, ezeket itt is megtaláljuk. Nagyon sokat nem változott. Ami számomra még érdekes a történetével kapcsolatban, hogy az 1900-es évek elején, mielőtt még megjelentek volna itt a bűnözők, és elindultak volna a csúszáson, a Ne felejts utca nagyon érdekes volt, mert rengeteg kisiparos volt a földszinteken, de ami még ennél is érdekesebb, hogy itt volt Rót Miksának a műhelye és az otthona.
Ma ez az emlékház.
Igen. És én felújítva. Például, amikor ott sétáltam, először el is mentem mellette, mert igen, hogy nem tűnt fel, hogy
semmi,
ez az övé. És tök
volt.
Érdekes, hogyha bemennek, akkor a belső udvaron már látszik, hogy egy nagyon szép klinkertéglás épület, és még tornya is van, terasza is van, úgyhogy érdemes
és
felkeresni.
És hátul voltak a műhelyek, mert ő azért igen, költözött igen, ide, mert itt volt alkalmas telek arra, hogy végre a lakhelyével együtt legyenek a műhelyei, mert akkor már nagyon híres volt, igen, és futott, ez egy nagyon szép. És akkor még egy kontrasztja van ennek a Chicagónak, hogy viszont a Damjani utca. Az egy polgári utca. Egy nagy polgári, értelmiségiek által lakott, híres, Karintik, stb. Kibédi Ervin is ott lakott. Szóval sorolhatnám, uh-huh, hogy az ember kilép a sötét proli világból, és egyszer csak ott találja magát egy igen, nagy polgári millióban. Nagyon izgalmas, és igen, az a mai igen, napig érződik. Szerintem neked is, nem? Ha arra jársz.
Persze. Szerintem izgalmas maga a környék is.
Fődő Zsanetta, a We Love Budapest újságírója. Köszönöm, legközelebb valami jó kis kerületről újra írsz, akkor szeretettel várunk. Jó, szia,
köszönöm
minden
szépen,
jó.
Köszönöm szépen, sziasztok.
Utcafront. Ebben a műsorban ugye Varga Piroska építész műemlékvédelmi szakemberrel beszélgettem az ipari műemlékekről, hogy egy-egy ipari épület ahelyett, hogy bontanák, megéri a utólagos hasznosítást, nem csak az építészeti, de a kulturális értéke és történelmi értéke is olykor felmerül. Ilyen, és erre már utaltam abban a beszélgetésben, a Goldberger textilgyár egy csarnoka, vagy lehet, hogy nem csak egy, mindjárt kiderül Kozár Alexandrától. Szia, Alex, hello!
Szervusz,
hogy itt egy nagyon-nagyon jó közösségi tér készül, egy ilyen coworking, tehát egy ilyen közösségi munkára alkalmas valami. Melyik csarnokban, melyik részén, és mit tudunk róla?
Na, hát ez már egy részben készen van, valóban egy ilyen hub, most ez egy divatos angol kifejezés, ez egy csomópontot jelent, egy ilyen IT hub közösségi tér lenne, illetve hát már az is, nincs teljes mértékben még kész, mert hát gondoljuk el, hogy ez a kis manufaktúrából, ami ugye az 1780-as években, tehát még a francia forradalmon innen kezdte meg működését, majd aztán 3 utcára terjedt ki. Hát most jelen pillanatban megvan egy nagy rész, egy többszintes nagy rész, de például a textil nyomó, vagy a textil gőzölő és a film nyomó helységek még váratnak magukra. Egyébként a textil gőzölő az egy nagyon-nagyon impozáns, jelen pillanatban romokban van, de hát képzelj el egy csupa téglafalú, óriási nagy belmagasságú helységet, ez majd átrium lesz. A meglévők is, hát ez tulajdonképpen ez egy ilyen loftszerű valami, tele van természetes anyagokkal, és ezek mixtúrája nagyon-nagyon érdekes, sok az üveg, ezeket megtartották. Fontos az ugye, hogy a Goldbergernek csak a homlokzata az, ami műemlék, de ez a bolgár cég, bolgárok megtartották a tartószerkezeteket, a gerendákat is, és nem hogy megtartották, de erre építik, vagy e köré építik az egész belső teret. És bár azt mondják ők, és ez tényleg így van, hogy sokkal egyszerűbb valamit lerombolni, és egy új épületet felhúzni, mert hát azóta annyit változott a technika és minden, de hogy ezzel sokkal többet adunk a környezetnek, a városnak, a kultúrának, újra gondoljuk, hát ugye nem utolsó a tényleg a környezetszennyezési szempont se. Na most mi van itt? Hát ugye itt az a mögöttes koncepció, hogy hát mégiscsak egy több száz éves manufaktúrából gyárra lett textil üzemet kell megmenteni, ami Olaszországba, Franciaországba, Európa számos országába importált, Ázsiában is megvetette a lábát, leányvállalatai voltak. Ez a Goldberger három generáción keresztül volt ugye Ferenc, aztán Sámuel, és aztán Leo. Hát 1000 munkása volt már a fény korában, ugye egészen az államosításig beszélünk, aztán utána a második világháború után ők még felújították, de ugye 48-ban sajnos ugye elvitte az állam, és aztán később a szocializmus éveiben pamut nyomóként üzemelt egészen a 90-es évek elejéig. És hát mostanra nagyon-nagyon régóta harlagon át, és hát nagyon fontos volt már, hogy hasznosítsák. Na, de a lényeg, hogy, és ugye múzeum is, az Óbudai
Textilmúzeum, a Goldberger Múzeum, igen, azt ajánlom a... mindenkinek, az valami csodálatos dolog.
Igen, de azt ne keverjük.
Tehát ne a keverjük, ez az más, ez az üzemépületek egyikébe van.
Igen, a történetét lehet látni. De az itt nagyon érdekes ez, mert azon túl, hogy divat, azon túl, hogy megmentjük a kultúrát, én érzékelek valami olyat, hogy itt ez egy üzenet is a múlt felé. Tehát, hogy amikor, ha bemész egy olyan szobába, aminek az ajtaja egy könyvespolc lenne, és az valójában egy ajtó, ami egy másik irodába vezet. Vagy ha bemész egy olyan irodába, ami úgy néz ki, mintha egy kovácsműhely lenne. Vannak ezek az eltort, nagyon izgalmas terek. Az alján kávézók lesznek, kiszolgáló helységek, bár. Van olyan iroda, ahol 6 fő fér el, van olyan, ahol 25 fő fér el. Faasztalok vannak, nagyon sok fa van. Aztán majd, ha tényleg meg lesz az átrium ezekkel a nagyon izgalmas gerendákkal, ezekkel a terekkel, akkor azt fogod érezni, miközben dolgozol, hogy egy vagy azokkal mondjuk az 1789-ben itt dolgozó munkásokkal, akik gőzölték a textilt. És ez egy jó érzés, mert ez így átível a korszakokon és a történelmen szerintem.
Igen, és ehhez kellenek az eredeti falak, az eredeti környezet, és nem pedig egy újjáépített. De ugye arról van szó, hogy le lehet mindent bontani, és a helyére lehet egy kockát felhúzni, ami önmagában semmiféle üzenetet nem hordoz, legfeljebb praktikus, vagy éppen a kornak megfelelő stílusban épül, de ahol valami olyasmi született, ami világra szóló volt, mint a Goldberger, ugye világhírű cégről beszélünk, és világhírű termékekről, nyilván hatással van az ott élőkre, ott dolgozókra, úgyhogy ez annyira jó hallani, hogy ilyen
és,
van.
És mi most mibe vagyunk erősek? A magyarok nagyon-nagyon erősek az IT-ba, akkor pedig Európa szinten voltunk kimagaslóak a textiliparban.
Igen, ez is kapcsolódik.
A párizsi nagyasszonyok innen rendelték a sejmet, meg a harisnyához való anyagot. Igen, tehát annyira híres volt, nagyon-nagyon tudott valamit a Goldberger, és ami a fontos, hogy folyamatosan újított. Folyamatosan. Tehát ha ő megkapta a kritikát, hogy a minták elavultak, unalmasak, akkor ő új mintát szerzett.
És hát vagy folyamatosan a legmodernebb gépeket hozta be. És a legmodernebb...
És képes volt felülírni, revidálni saját gyártási technológiáját, folyamatosan utazott, nézett, képezte magát, és nyitott volt a kritikákra, és akkor váltott. Tehát ez is egy jövőben mutató dolog, hogyha nem megy ez, akkor megy az, és akkor úgy kell sikeresnek lenni.
Igen, különösen úgy, hogy óriási vesztesség a Goldberger gyártnak a felszámolása, de nyereség a múltjából való táplálkozás. Köszönöm a Kozár Alexandrának. Szia, minden jót!
Szia, viszont hallásra!
Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket.